Mai témáink drámai változások előtt áll a munkaerőpiac, de mégis mire számíthatunk? Kevesebb vagy több új munkahely születhet meg majd, mint amennyi megszűnik. Milyen hatással lesz a munkánkra a robotizáció, a mesterséges intelligencia térnyerése? Emellett vezetői kihívásokról, női vezetők speciális helyzetéről és kihívásairól, illetve egyáltalán arról beszélgetünk, hogy milyen módon változik a hazai és a nemzetközi munkaerőpiaci helyzet, illetve a trendek. Vendégem a stúdióban pedig, akivel erről beszélgetünk, dr. Tóth Ágnes, a Prohumán Magyarország piacvezető HR szolgáltatójának vezérigazgatója. Ági, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
Volt pár nagy váltás az életedben, és ezzel érdemes szerintem kezdeni, mert legutóbb másfél évvel ezelőtt voltál itt nálam a stúdióban, akkor még a METU, azaz a Budapesti Metropolitán Egyetem elnök vezérigazgatójaként, és arról beszélgettünk, hogy hogyan alakult át a METU a 4 éves vezetésed alatt. Viszont közel 2 évtizedig dolgoztál az oktatási szférában, 1 éve pedig ugye a HR szektorra esett a választásod, mert hogy egy újabb nagy váltás következett az életedben. Miért pont ez a szektor, mi izgatott ebben, miért erre indultál el?
Valóban hosszú időt töltöttem az oktatásban, és a szívem még mindig egy kicsit metús, és a felsőoktatáshoz is szorosan kötődöm, és azt láttam, hogy a HR szolgáltatások azok, amik ehhez legszorosabban kapcsolódnak, hiszen az, hogy milyen képzettséggel, végzettséggel érkezik valaki a munkaerőpiacra, alapvetően határozza meg azt, hogy milyen hozadott értéket tud teremteni. Úgyhogy azt gondoltam, hogy legszívesebben olyan szolgáltatással foglalkozom, ami ehhez kapcsolódik, úgyhogy így kerültem a HR világához közelebb.
És hát a fiatalokat, illetve a fiatalok gondolkodását a METU kapcsán megismerted, és nagyon sok fiatallal is dolgoztok.
Természetesen a Prohumánnak nagyon széles a portfóliója, a szolgáltatási kínálata, és a diák munka is ezek közé tartozik. Több 1000 diáknak adunk munkát. Emellett munkaerő közvetítéssel, kölcsönzéssel, outsourcinggal, tanácsadással, nagyon sokféle tevékenységgel foglalkozunk, teljes komplex szolgáltatási csomaggal.
Vezérigazgatói székből ültél egy másik vezérigazgatói székbe, de van kihívás egy-egy ilyen váltás kapcsán?
Hát óriási kihívás van természetesen. Itt az alap kérdés vagy helyzet, amivel megtaláltak, az, hogy egy kultúraváltás előtt állt a Prohumán. Idén alakult ZRTV, korábban KFT, és a tulajdonosi kör úgy döntött, hogy tőzsdére szeretné vinni a céget, egy professzionális menedzsmentet kialakítani, olyan értelemben, hogy a tulajdonosi körtől elkülönülve működjön a vezetés, ez korábban nem így volt.
Sokat gondolkodtál egyébként, amikor megkínáltak ezzel az ajánlattal, vagy egyből tudtad, hogy ez a te utad?
Nekem nagyon fontos volt, hogy találkoztam a tulajdonosi körképviselőivel. Ez az, amin egyrészt biztosan nem tudok majd változtatni, hiszen vezérigazgatóként sok mindenre van hatásom a szervezetben, de a tulajdonosok személyére nincsen, és azt kellett éreznem, érzékelnem, látnom, hogy hasonló értékrendet képviselünk, ugyanazok célok mentén fogunk tudni együtt dolgozni, és hogy jó együttműködés fog közöttünk kialakulni. Amellett, hogy azt is értékeltem, hogy ezen a piacon milyen potenciál van, és hogy lássam azt, hogy tényleg nagy lehetőségek állnak a Prohumán elé, úgyhogy ezek alapján döntöttem amellett, hogy ide teszem le a voksomat.
Ha magánegyetem kontra Prohumán és kölcsönzés, HR szolgáltató szektor, akkor mennyivel élesebb a piaci verseny itt, mint korábban, ahol, amit tapasztaltál?
Alapvetően más helyzetben van a Prohumán, elsősorban a B2B piacon jelenik meg, azok az ügyfelek, akik fizetnek nekünk, azok cégek, tipikusan nagyvállalatok, míg a Metropolitan Egyetem ugye, hallgatói tandíjakból él, hallgatóink jelentős része annak idején külföldről érkezett, egy teljesen más megközelítése van szükség, és emiatt a munkatársak a szemlélete is azt gondolom, hogy gyökeresen más a két cégnél.
Ugye 1 évvel az érkezésed előtt született meg a Prohumánnál egyáltalán a vezérigazgatói pozíció, tehát veled együtt érkezett meg a céghez, és mondtad, hogy egy nagy lépés előtt álltok. Korábban hány ember végezte a mostani munkádat?
Többféle felállásban működött a cég. Amikor én megérkeztem, alapvetően 3 vezető tulajdonostól vettem át a munkát, úgyhogy így 22 direkt riportom lett, közvetlen beosztottam, amikor megérkeztem, úgyhogy ezt gyorsan át kellett alakítani ahhoz, hogy egy működő menedzsment legyen, és ez az alakítás azóta is zajlik, és még szükség van rá, hogy a szervezeti kultúra átalakításához a folyamataink, és egy kicsit a megközelítésünk is más legyen, és a professzionális irányba mozduljunk még inkább.
Hol tart ez a munka egyébként? elején, tehát nyilván ahhoz, hogy ez a szintlépés a tőzsdére lépés megtörténjen, még sok feladat áll előttetek.
Igen. A legfontosabb alapvetően az volt, hogy folyamatvezérelten, értékteremtés oldalról megközelítve működjünk, és ne az legyen a központban, hogy eddig hogyan szoktuk végezni, hogy ki mihez ért, mikromenedzselve esetleg folyamatokat, hanem ahhoz, hogy szintet tudjunk lépni, hogy egy nemzetközi nagyvállalattá tudjunk valóban alakulni, ahhoz arra van szükség, hogy mindig folyamatosan ugyanolyan minőségben és magas minőségben tudjuk nyújtani a szolgáltatást, ne egyedi döntéseken, egyedi lépéseken múljon. Ehhez alapvetően ki kellett alakítani folyamatainkat, munkatársakat bevonva, megértetve azt, hogy miért fontos az, hogy folyamatvezérelten vigyük ezeket tovább, és a legfontosabb a csapat, hogy olyan emberekkel dolgozzunk együtt, akik lelkesek, ugyanazokon a célokon gondolkodunk folyamatosan, és mindig előrébb tudunk menni, a fejlődési szemlélet legyen ott mindenkiben. Ezt tartottam legfontosabbnak.
És ez egy nagyon érzékeny pont, amikor egy új vezető érkezik egy céghez, és felméri a terepet, és meghatározza az új irányt, és egyfajta víziót mutat. Te mit mondtál a kollégáknak akkor, amikor megérkeztél?
Azt emeltem ki, hogy három olyan dolog van, ami nekem nagyon fontos vezetőként, és az első az biztos, hogy a fejlődési szemlélet. Mindent lehet jobban csinálni, ezt a mondatot azóta is többször hallják tőlem a kollégák, és hogy mindenkitől el is várom, hogy szeretné jobban csinálni azt, amit csinált eddig. Nem kell mindig a versenytársakhoz viszonyítani magunkat, vagy a másikhoz, a szomszédhoz, a saját korábbi munkánkhoz képest. Legyünk előrébb most, mint múlt héten voltunk, és jövő héten még annál is előrébb. Ez a kulcs. És ezt magánem emberként is vallom, és sokat hozzá is teszünk ahhoz, hogy ezt meg tudjuk valósítani. A másik ilyen, amit kiemeltem, az a közösség jelentősége, az egymáshoz kapcsolódás. Ne silókban dolgozzunk. Ez egy olyan terület volt, amin nagyon sokat kellett munkálkodni, hogy alakítsunk rajta, és még lesz is vele feladatunk, mert szuper jó emberek dolgoznak a Prohumánnál, nagyon jó szakemberek, munkatársak, ami majd egy értéknövelés lehet itt, hogyha még inkább egymásra hangolódva együtt tudunk dolgozni, akkor az egy további szintlépést fog hozni. A harmadik pedig az eredményorientáltság, amit kiemeltem, mert bármilyen lelkesen dolgozunk együtt, folyamatosan fejlődve, hogyha nem ugyanazokat az eredményeket tekintjük fontosnak, akkor az nem működik, és a tulajdonosok elveszítenék a bizalmukat.
Tehát volt egy határozott elképzelésed, de egyébként volt olyan, ami fejtörést okozott?
A Prohumánnál? Hát természetesen még a mai napig
is. Egy új helyzetben.
Minden nap, de a legnehezebb az volt, hogy megismerjem először az ottani szervezeti kultúrát, a munkatársakat, az embereket, és hogy onnan induljunk el, hogy legyen egy közös nyelvünk.
Tehát megértsed őket,
így van, eddig mindig ez a legelső, működtek? Mert én hiába érkezem bármilyen gondolattal, meg ötlettel, és javasolhatok a jövőre nézve bármit, ha nem tudom, hogy honnan indulunk, hogy ők hogyan tekintenek a cégre abban a pillanatban, amikor én csatlakozom, akkor nem lesz egy közös nyelvünk, és biztos, hogy nem közös célok irányába megyünk. Ezen dolgoztam legtöbbet, hogy ezt úgy érezzem, hogy ez meglegyen.
És én felírtam magamnak valamit, mert egyszer úgy fogalmaztál, hogy nem szeretnél olyan munkát, ami nem érdekel délután 5 óra után. Egyrészt mit jelent ez pontosan, és mi a belső drive akkor?
Hát egyrészt jelenti azt, hogy én sokat dolgozom időben, a mai napig. És tudom, hogy ez nem elvárható mindenkitől, igyekszem nem is elvárni másoktól.
Mit
de
jelent
nekem,
a sok, mert nekem ugye mindenkinek más ráadásul.
Pörög az agyam hétvégén is azon, hogy mit lehet a Prohumánnál jobban csinálni hétfőn. És ilyen értelme nem is tudom megmondani, hogy hány órát dolgozom, mert ez nem azt jelenti, hogy 14 órát ülök a számítógép előtt. Napi 8-10 órát azért általában bent töltök a munkahelyemen, én szeretek minden nap bemenni, vagy külső helyszíneken, rendezvényen veszek részt, megbeszéléseken, de hogy utána nem engedem el, ezt jelenti, hogy 5 óra után is érdekel, és nem is akarom élesen elválasztani a magánéletemet a munkahelyemtől, mert nem érzem természetesnek azt, hogy utána az már nem egy érdekes gondolat. Engem nagyon mélyen meg tud érinteni egy kérdés, és van, amikor vasárnap ülök le, és összeírom, hogy mik azok a stratégiai gondolatok, amivel jövő héten kezdem majd a hetet.
Vagy ül az ember az autóban vezetés közben,
és
tehát jár az agyad?
Így van, és jár az agyam. De olyan is előfordul, hogy egy hétköznapon meg a lányommal elmegyünk egy színházi próbára, mert akkor lehetett megoldani, és szerintem ez így belefér.
Most a Metu és a Prohumán kapcsán is beszéltünk arról, hogy a KKV-ból nagyvállalatta alakulás, az egy nagyon komoly kihívás és egy nagyon komoly szintlépés. Miben más egy nagyvállalatot vezetni, mint egy KKV-t?
Prohumán ráadásul egy nemzetközi nagyvállalat, Magyarországon kívül jelen van Szerbiában, Romániában, Szlovéniában, sőt Németországban is nyújtunk szolgáltatást. Én a magyar entitásnak vagyok a vezérigazgatója, de itt is, ahogy te is mondtad, több száz munkavállaló van. Ez azt jelenti, hogy én bármennyire is határozott elképzelésekkel rendelkezem, nem tudok direktben kommunikálni a munkatársaimmal. 400 embert nem lehet közvetlenül irányítani, nem is cél. És ezért nekem minden beosztottam egy vezető, akiknek a beosztottjai szintén vezetők. Innentől kezdve teljesen más feladatunk van, mint annak, aki azt mondja, hogy ő csinálja, végzi azokat a tevékenységeket, mondjuk, amire az ügyfelünknek szüksége van, és a szolgáltatáshoz mondjuk biztosítja azt, hogy egy harmadik országból megérkezzenek a munkavállalók. Nekem a legfontosabb feladatom, hogy olyan vezetőkkel legyünk körülvéve, akik motiváltak, és pontosan azon cél irányában teszik minden nap a munkájukat, amit a Prohumán kitűzött maga elé, és hogy ez ugyanaz a cél legyen mindenkinél, és hogy minden nap tegyen meg mindenki, amit tehet, amit lehet. Ezt amikor egy KKV esetén működünk, akkor megbeszélgetjük, te is csinálod, én is csinálom. Egy nagyvállalat esetén muszáj rendszereket építeni, ez a legnagyobb különbség. Nem bízhatjuk az egyénekre, a mindennapi döntésekre a működést, hanem hosszú távon úgy kell fenntarthatónak lennie a cégnek, hogy valójában bármelyik munkavállaló helyettesíthető lehet. Ezt tudom, hogy nem hangzik jól, és nem is szeretném helyettesíteni az itt lévő munkatársaimat, ez nem ezt jelenti, hanem azt, hogy nem az egyéneken, hanem a rendszeren múlik a működés.
Tehát egy biztonságos működésről beszélünk.
Fenntartható, biztonságos, stabil alapokat ad, amiben bármelyik munkavállaló be tudja illeszteni azt, amit ő hozzátesz a meghatározott célok elérése érdekében, és neki is sokkal komfortosabb lesz alkalmazkodni az egyértelmű keretekhez. Amikor egy ilyen átalakulás van, akkor azért természetesen a változásnak nem mindenki örül. Több munkatársunk van, aki nem is jött velünk tovább ezen az úton, mert egy ilyen építkezéshez azért más megközelítésre van szükség, mint amikor csak üzemeltetni kell a már hát meglévő.
Új energiákat kell beletenni.
Új energiákat és sok energiát kell beletenni, és ki kell találni struktúrákat olyan helyen, ahol korábban nem volt, vagy nem volt rá szükség. És a munkatársaknak azt kell érezniük, hogy ezt a plusz munkát, ezt a sok energiát érdemes beletenni, és akkor valami olyat építünk, ami utána nagyobb hozzáadott értékkel tud működni. Ez az egyetlen útja a skálázható növekedésnek. Hogy egy nagyvállalat még nagyobbá tudjon nőni, ahhoz biztos, hogy ezeket az alapokat kell először letenni.
Most már egy éve ugye a cégnél vagy, az első pillanatban azért az összes szintet végigjártad, tehát hogy egy ilyen emberarcú vezetése legyen a cégnek, mert hogy egy idő után gondolom a legfelső szintről nem lehet legalulra lelátni, és fordítva.
Én múlt héten is voltam például Szegeden, és a debreceni irodába is ellátogattam az elmúlt hetekben, találkozom mindenféle munkatársunkkal, de valójában a munkám legnagyobb részét azt a közvetlen beosztottjaimmal végzem, tehát igazad van olyan értelemben, hogy nem minden munkavállalóval tudok én így direktben együtt dolgozni.
Hát nyilván 400 főnél ez nem is életszerű.
Nem, de az fontos, hogy azért ők is lássanak engem, én is közvetlenül meg tudjam tőlük kérdezni azt, hogy ők ott hogy élik meg azt, amilyen változás bekövetkezett az elmúlt időszakban. Neki mi a legnagyobb nehézsége? Ez, amit mindig felteszek, hogy mi a legnagyobb kihívás neked abban a helyzetben, ahol vagy, és erre nagyon különböző válaszokat kapok a cégen belül az egyes szinteken.
És ha tőled kérdezik?
Hogy mi a legnagyobb kihívás?
Igen.
Hát az emberek. A legnagyobb lelkesedést is belőlük nyerem, de amikor azt látom, hogy valakivel nehéz együtt dolgozni, mondjuk két munkatársam azt mondja, hogy ők nem hajlandóak egymással együtt dolgozni, ez egy olyan kihívás, amin azért elgondolkodok, hogy ezt hogyan oldjuk fel, de eddig még mindig sikerült.
És hát arról beszéltünk, hogy a Prohumán egy piacvezető HR szolgáltató munkaerőkölcsönzéssel, munkaerő közvetítéssel, diákmunkával, outsource-szal foglalkoztok, azaz kiszervezéssel, több mint 400 fővel dolgoztok, és én úgy tudom, hogy a cégcsoport naponta 25 ezer embernek ad munkát, ami azért egy elég komoly szám. Mit látsz, milyen irányba változott az utóbbi egy évben a piac?
Ezen a területen nagyon jól lehet látni azt, hogy a gyártócégek, tipikusan akik a munkaerő kölcsönzéshez kapcsolódnak, hogyan alakítják a saját termelésüket. Egy lakmuszpapírként működik a munkaerő kölcsönzés, őket engedik el legelőször a kölcsönzött munkavállalókat, úgyhogy ha azt látjuk, hogy konjunktúra van, vagy dekonjunktúra, és most sajnos ez az utóbbi tapasztalható, hogy csökken a termelés több cégnél, akkor csökken a kölcsönzötti létszám, és a Prohumánnál is azt tapasztaltuk. hogy egy-két cégnél növekedés van, de Magyarországon a legtöbb vállalat most inkább a leépítésre volt rákényszerülve, ezt tapasztaltuk.
Egyfajta óvatosabb működésre.
Így van.
És kivárásra talán?
A megrendeléseik csökkennek le. A legtöbb vállalat, akivel együtt dolgozunk, a gyártásban van, és ezt tapasztaljuk. Mindezekkel együtt megjelent több új nagy beruházás Magyarországon, mondjuk a kínai, európai közvetlen befektetéseknek több mint 40%-a Magyarországra érkezett, ezt láthatjuk, hogy Szegeden megjelent a BYD, a CATL Debrecenben, ahol pedig pont ellenkező a tendencia, ők folyamatosan építkeznek. A szó legszorosabb értelmében is készülnek a gyárak, és folyamatosan egyre több munkavállalóval dolgoznak, ott ezres nagyságrendekben lesz hirtelen szükség új munkavállalóra, ami egy komoly kihívás lesz a város soknak is, meg a szolgáltatóknak is.
Igen, ez lett volna a kérdésem, hogy mennyire vagytok optimisták a piaci trendeket, vagy tendenciákat látva, de akkor azért vannak lehetőségek a vidéki régiókban is.
Abszolút, és ez már a jelen, amiről most beszéltem, és hogyha kérdezed a jövővel kapcsolatos optimizmusunkat, az meg egyértelmű, biztos vagyok benne, hogy jelentős növekedést fogunk tapasztalni. Ugye a magyar gazdaság is majd helyre kerül, de ezt én nem tisztem megmondani, hogy itt mire számítsunk, de azt gondolom, hogy 2025-ben azért nem magának a gazdaságnak a fellendülésére alapozza a prohumán a növekedését, inkább arra, hogy egyre elégedettebbek lesznek majd az ügyfeleink azzal a szolgáltatással, amit nyújtunk. Az előbb említett folyamatokra fókuszálva az ügyfél elégedettség az majd magától növekedni fog, így fogalmazok most röviden, és ez mindig azt jelenti, hogy a piacból is egy jelentősebb szeletet tudunk lehasítani.
Hát egy jelölt vezérelt piacról beszélünk, így az utóbbi éveket, ha nézzük, ezen nem lehet vitatkozni, tehát igazából örülhetnek a cégek, hogyha a megfelelő munkaerőt megtalálják. Mit láttok, mennyire könnyű most megtalálni, és direkt használtam a megfelelő munkaerőt, mert munkaerőt lehet találni, de ami pont passzol, ami a megfelelő képességekkel, készségekkel rendelkezik, azt nem annyira.
Judit, ez a kulcs, amit mondasz, hogy a megfelelő végzettséggel, de elsősorban készségekkel rendelkező munkavállaló legyen meg. Itt óriási különbségek vannak. Vannak területek a kétkezi munkában, kékgalérosban is, ahol több munkavállaló van, mint amennyire szükség lenne. Földrajzi területenként is különbözően, meg mindenféle strukturális különbségek is megjelennek. A legnagyobb kihívás azt jelenti a cégek számára, hogy maguk a munkakörök is nagyon gyorsan változnak, hogy milyen készségeket várnak el. És már nem is munkaköröket igazítanak elsősorban emberekkel össze a cégek, hanem készségcsomagokat és feladatokat kell összepárosítani. Ez a skill fókuszú vagy kompetencia alapú HR megközelítés az, ami a jövőben működhet. Mert azzal, hogy nagyon gyorsan változik, hogy konkrétan egy cégnél milyen készségekre van szükség, hogyha robotokkal, mesterséges intelligenciával valósítjuk meg ugyanazt a feladatot, amit korábban, már az is azt mutatja, hogy más készségű munkatársra van szükség, de van, amikor teljesen más maga a tevékenység is, amit végez egy cég. Nos, ilyenkor mit tehet a vállalat? A képzésre óriási fókuszt helyez, és amikor új munkavállalókat rekrutálnak, akkor is azt figyeli, hogy melyek a könnyen fejleszthető készségek, azok esetében nem annyira szigorúak, azt majd utána is tudjuk fejleszteni, viszont a nehezebben fejleszthető készségek, tipikusan a logikus gondolkodás, a munkához való hozzáállás, azok esetében pedig nagyon szigorú kiválasztási elveket kell szabni.
És mondjuk a szaktudás kérdésében lehet fejlődni és előrelépni akkor?
Igen, ez is területfüggő. Amikor mérnökeket keresnek, akkor ott nem lehet rugalmasnak lenni a szaktudás esetén, de egy paneleket kezelő betanított munkánál ott természetesen a szakmai rész az, amit a vállalat magára vállal, hogy megtanítja a munkavállalóknak, mert sokkal jobban jár, és inkább a soft skill-ek azok, amiket keresi a munkavállalóban, vagy a nyelvtudás az, amit még felszoktunk mérni előzetesen, mert nincs mindig lehetőség arra, hogy fél évet, vagy egy évet is akár rászánjunk, hogy a megfelelő nyelvtudást felszedje magára a munkavállaló.
Most azon gondolkodtam, hogy ha így változik a piac, korábban én azt láttam, hogy nagyon gyorsan váltanak a munkavállalók. Elképzelhető, hogy ez egyfajta stabilitást hoz, hogy már egy picit jobban féltjük az állásunkat?
Most egy leheletnyivel kevesebb állás jelent meg a piacon, mint korábban. Ez egy pici ilyen elmozdulást jelent, de alapvetően a trend az, hogy egyre gyorsabban váltanak a munkavállalók.
Tehát nem értékelődik fel a munkahely stabilitása?
Ettől még lehet, hogy a stabil munkahelyet fogja választani valaki, de most átlagosan kevesebb, mint két évig van valaki aki ugyanazon a munkahelyen, míg korábban évtizedekben mérhettük ezt, nyilván egy nagyobb időtávban.
És ez a fiatalokra vonatkozik elsősorban, vagy az idősebb generáció is gyorsabban vált?
Ez egy átlag, amit mondtam. Uh-huh. A fiatalok gyorsabban váltanak, mint az idősebbek, de az is igaz, hogy az idősebb generáció is gyorsabban vált most. Nem feltétlenül gondolja úgy, hogy na jó, én innen majd nyugdíjba megyek, de az igaz, hogy minél idősebb valaki, annál kevésbé sürgeti a munkahelyváltást.
Igen, izgalmas változásoknak nézünk elébe, és azt gondolom, hogy majd részletesebben beszéljünk is arról, hogy a mesterséges intelligencia milyen készségeket, képességeket hoz. Ami szerintem még nagyon érdekes, és fontos, hogy beszéljünk róla, hogy hamarosan 4 generáció dolgozik egyszerre a munkaerőpiacon. Erre készültök? Mert hogy az alfa most lép be hamarosan.
Igen, erre folyamatosan kell készülni. Én azt gondolom, hogy nem egy éles vonal lesz, amikor megjelenik az alfa, hiszen ezek egy mesterségesen meghatározott elnevezések a generációkra, amire szükség van ahhoz, hogy tudjunk róla beszélni, de valójában évről évre változik, hogy az újonnan belépőknek milyen a hozzáállása, mivel lehet őket megfogni, mennyi ideig tudnak figyelni például, hogy hogyan dolgozzák fel az információt, elolvasnak egy hosszú szöveget, vagy inkább rövid videókkal kell kommunikálni, ez nyilvánvaló. A legnagyobb különbség természetesen az, hogy hogyan kezelik az IT eszközöket, hogy egy telefonon lévő összes applikációt sokkal gyorsabban tudnak használni. A fiatalok ennek iszonyú sok következménye van az ő működésükre nézve, a hierarchia tiszteletükre, nagyon, nagyon sokféle dologra, nem pusztán csak az IT, hanem hogy egy másik időszakban nőttek fel.
Másképp szóltok hozzájuk? Másképp keresitek őket egyébként?
Más csatornákon is lehet őket elérni, és másként lehet őket megragadni. Egy kicsit máshová helyezik a fókuszt, amikor arról döntenek, hogy elvállaljanak egy munkát, vagy nem. A saját egyéni szabadság például, az autonómia sokkal fontosabb a fiataloknak most, mint mondjuk egy X-es esetében, aki a tradicionális tiszteleten alapuló struktúrában, hierarchiában nőtt fel. Ezzel együtt azt gondolom, hogy az egyéni különbségek lényegesen nagyobbak, mint a generációs különbségek, de vannak ezek az általános dolgok, amiket mindenképpen érdemes szem előtt tartani, amikor már meglévő munkavállalókhoz kommunikálunk akkor is, mert nagyon csalódott tud lenni az a vezető, aki a már megszokott módszerekkel próbálkozik, és azt látja, hogy mondjuk a fiatalokon ez nem működik. És nem azt kell ilyenkor gondolni, hogy ezek a mai fiatalok milyenek.
Amit valóban sokszor hallunk.
Hát én is mondom, hogy ezek ilyenek, de mások. A kulcs az, hogy mások, mint mi vagyunk. Másként gondolkodnak egy kicsit. Az emberiségük, mint emberek ugyanolyanok vagyunk, és erre kell gondolni, hogy a legmélyén ugyanaz van. A felület más, hogy milyen kommunikációs csatornákat használ, hogy mit ért meg, hogy mennyi ideig figyel, de a lényeg az nem változott. Pont ezért érdemes a kommunikációt igazítani a generációhoz, mert utána, amit kapunk, azért megéri.
Folytassuk innen, tartunk egy kis szünetet. Dr. Tóth Ágnes, a Pruhuman ZRT vezérigazgatója a vendégem, akivel egy kis zene után jövünk vissza.